Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Ez a teljes terjedelem. Magyarország első futball podcastja Baumstark Tiborral és Bognár Domnával.
És ezúttal Lőrinc Ábelt köszöntjük nagy szeretettel, a Puskás Akadémia videóelemzőjét, aki fogja elemezni nekünk itt a két nagy mérkőzést, az Európa Liga döntőt, illetve a Bajnokok Ligája döntőt, de mielőtt még itt belekezdenénk a nagy kérdésekbe, egy kicsit hadd mutassunk be téged, mióta foglalkozol ezzel, Ábel?
Őszintén köszöntöm a nézőket és a hallgatókat legelőször, mielőtt rám kerülne a szó. 7 éve foglalkozok videóelemzéssel profi módon a magyar futballban, először a Magyar Futball Akadémián, ami a Honvéd utánpótlása. Ott dolgoztam 3 évig az utánpótlásban, majd 2 évet a felnőtt csapatnál, és most 2 évet a Puskás Akadémia felnőtt csapatánál.
Hogy jött ez neked amúgy? Tehát, hogy mi volt a motiváció mögötte?
Mindig is sejtettem, hogy a futballban van valamilyen rendszer, de itthon erről annyira nem sok szó esett, hanem csak a játékos minőségről, meg az akarásról, de nem bírtam elhinni, hogy amikor néztem egy BL meccset, azt láttam, hogy ez biztos tudatos. Tehát nem létezik, hogy ez ilyen szépen meg van szerkesztve, és 11 ember így tudjon egyszerre improvizálni. És amikor az Inverting the Pyramid című könyvet megtaláltam egyszer kint Londonban, ugye ilyen vastag, futballtaktika, mi mire épül, mi mire volt válasz, akkor teljesen kinyílt a világ, és elkezdtem ezzel blogolni. Megtaláltam Twitteren elemzőket, akár nagy klubok elemzőit is, elküldtem a munkákat, amiket csinálgattam otthon, és kaptam egész jó visszajelzéseket, hogy ja, ez tényleg így volt, ez nem úgy volt, és akkor úgy éreztem, hogy igen, ebben van lehetőség. Megkerestem a Honvéd Akadémiáját, és Jasper de Munich, aki pont akkor jött Hollandiából szakmai igazgatónak, pont keresett egy embert, úgyhogy
Meseszerű sztori akkor.
Gyakorlatilag igen.
Azóta, hogy foglalkozol vele, mi erősödött benned? Melyik gondolat, hogy a futball még inkább rendszerszerű, mint ahogy te azt eredetileg gondoltad, vagy az, hogy azért a véletlennek nagyobb szerepe van olykor, mint azt az emberek így kívülről sejtenék?
A véletlen nem lehet teljesen kizárni, akár a BL döntő is egy jó példa. Végén a Citynek voltak helyzetei, abból, hogyha egyenlíteni tudnak, vagy megfordítják a meccset, akkor most teljesen más narratívák mennek a sajtóban. A véletlen nem lehet teljesen kizárni, de a szerepét minimálisra kell csökkenteni, és a legmagasabb szinten erről is van szó.
Na, hoztál nekünk egy nagyon szép kis mágnestáblát, és kezdjünk az Európa Liga döntővel, amiről azért kicsit kevesebbet fogunk beszélni, mint amennyit a Bajnokok Ligája döntőjéről. Kezdjük a 11-es párbajnál. Ugye itt azért, egyébként azért gondolom, és félig volt csak vicces a felvetés, mert érte az a vád David De Gea-t, hogy az elemzésekben megvolt, hogy melyik Villarreal játékos hova rúgja a 11-est. Ő mégis menet közben sokszor meggondolta magát, és más sarkot választott, mint ami egyébként előirányoztak neki. Ilyenkor én azt gondolom, hogy megvédeném De Gea-t még ugye a kihagyott büntető ellenére is a végén, mert azért mégiscsak ezek pillanatnyi döntések kell, hogy legyenek a kapusoknál, nem? Vagy ez nagyon előre működik?
Nem, ez pont jó, hogy ezzel kezdted.
Picit csak, hogy a szád eléted, és akkor hibátlan. Ja. Hibátlan.
Tehát jó, hogy ezzel kezdted, mert ez egy jó példa arra, hogy igazából az egész edzői stáb, az edzők, az elemző is azért van, hogy a játékosokat segítsék. De az a játékos döntés, hogy valamit kielemeztek, valamit megbeszéltek, és ő esetleg abban a pillanatban másképp érzi, van egy intuíciója, emberek vagyunk, a játékos és ember, ez az ő döntése.
Én azt láttam ott például, hogy De Gea az első talán 6 lövésnél mindig, hogyha jobblábas rugó volt, akkor jobbra, hogyha ballábas, amit egyébként statisztikailag is igazoltam, hogy nyomás helyzetben többnyire így döntenek a futballisták. Szerintem ő van annyira rutinos kapus, hogy ezt kell, hogy érezze, és hogy kell, hogy a saját döntésének gondolja ilyenkor, és lehet, hogy furcsa lesz, amit kérdezek ezzel kapcsolatban. Nem létezik az, hogy még ilyenkor egy kicsit meg is zavarja az, hogy van egy minta, amit egy adott játékoshoz adnak, hogy mondjuk Parejo hova szokta rúgni?
ez nem lehet zavaró. Tehát ilyen magas szinten ez nem lehet zavaró, egyébként sem. Az érdekes, hogy a kapusoknak is egyébként van tendenciájuk. Tehát a kapusoknak is nagyon jól ki lehet elemezni, hogy ki hova szeret vetődni. Nem akarom elmondani, hogy melyik kapus. Most már nincs is az NB1-ben, de neki annyira jól látszódó tendenciája volt, azt szerint, hogy milyen lábas rúgja, és ellene szerintem soha egyetlen játékos sem, aki az én csapatomban játszott, nem hagyott ki büntetőt, mert ennyire jól lehetett olvasni. De tényleg megdöbbentő, hogy milyen mindgame van ezzel kapcsolatban, illetve nyilván Dehea is valahol tudja, hogy az ő tendenciáját is elemzik a csatárok, meg akik rúgják a 11-es. Tehát innentől kezdve már kezd egy loopba átmenni a dolog, és végül ő dönt.
Pont ez az, hogy ez számomra mindig kérdés, tehát hogy amikor amatőr játékosként van egy 11-es párbaj, vagy a tesód ellen odaállsz lőni egy hetest kiskapura, akkor csak annyi nagy az, hogy hú, az előzőt jobbra lőttem, akkor most ő azt gondolja, hogy én jobbra lövöm, de akkor mégis balra lövöm, és aztán ő jobbra fog elmenni, de az ilyen nagy meccseken már azon gondolkodnak, hogy hú, vajon megnézte azt, hogy én merre szoktam amúgy vetődni, vagy megnézte azt, hogy én a jobblábas játékosok ellen merre szoktam mozogni, nyilván nem ez jár a fejükben.
Meglepődnél, hogy mennyi minden járhat a játékosok fejében, de megint az is jó, hogy ebbe az irányba mentünk el, mert ez egy annyira-annyira kis részlet, hogy egy ilyen meccs előtt, most beszéltünk erről akár 10 vagy 5 percet, de és ezen a meccsen sokkal fontosabb lett volna a big picture. Tehát, hogy őszintén szólva nem kellett volna ennek a meccsnek elmenni a 11-esekig. Tehát, ha megnézzük, hogy milyen kerete van a Unitednek, hogyan játszottak, és a Villarrealnak igazából semmit nem kellett változtatnia a meccsen, és egy ilyen mély blokkban is nagyjából ugyanannyi XG-t tudtak elérni, mint a Manchester United, akkor...
Mindegyeten egy alatt itt egyébként, tehát hogy ez azért úgy mutatja egy kicsit a mérkőzésnek a színvonalát is.
Tehát a BL döntő határozottan érdekesebb volt minden szempontból, de tehát, ha megnézzük ezeket a játékosokat, vagy hogy milyen volt taktikailag ez a mérkőzés, tehát a United szerintem felkészületlen volt.
Tudom, hogy nagyon leegyszerűsítem a képet, de mégis azért szerintem lehet talán egyértelmű választ találni arra, hogy a Villarreal tudta nagyon ügyesen elrontani a Manchester United játékát, és lelassítani megfelelően a maga szintjére, vagy a United volt túlságosan tompa ahhoz, hogy az a frissesség és az intuitív játék mondjuk jelen legyen, ami a csapat legjobb meccsein ott volt Solskjaernél.
A Villarreal nagyon jól semlegesítette a United erősségeit csapatszinten, illetve látszott, hogy egyes játékosokra is nagyon jól készültek, és nagyon jól megoldották a semlegesítésüket, de a Manchester United egész meccsen igazából nem változtatott, tendencia-szerű változások nem voltak, játékosok egyéni döntéseiből voltak bontások, ez nyilván a játékos minőségből következik.
Hát, ahol Bruno Fernandes ott van a csapatban, ott kell is, hogy legyen ilyen, viszont például ő volt az, akit a legjobban sikerült izolálni a kulcsemberek közül talán a Villarrealnak. Ezt hogyan sikerült megoldani, vagy miben gondolkodott Emery, amikor őt ki akarta kapcsolni?
A meccs elején nagyon érdekes volt a Villarreal, ha nem is teljes pressingben, de egy ilyen fél pressingben a félpályán túl 15-20 méterre felment, és akkor érdekes volt, hogy Capoue és Parejo folyamatosan váltogatták. Tehát az egyikük mindig fogta Fernandest, és nem engedte el, addig, ameddig a másik vissza nem zárt, és szintúgy nem fogta. Ugyanakkor nagyon jól lezárták a kicsit mélyebb blokkban is a védelem előtti területet. Tényleg volt, hogy csak 5 méter volt a két sor között, tehát Fernandes, ahonnan igazán jól tudott volna szervezni, ott nem volt területe. És ilyenkor, amikor ennyire bezár egy csapat, ennyire kicsik a területek, akkor nagyon fontos a struktúra, hogy olyan játékosok legyenek, akik kis területen úgymond az egymás erősségeit felerősítik, kijönnek az előnyök, mert akkor, ha valahol nyitsz egy előnyt, akkor dominószerűen máshol megint nagyobb terület lesz, megint nagyobb, és ez tipikusan olyan meccs, hogyha 90 percen keresztül darálod így az ellenfelet, a végén úgyis beörlöd őket, mert valahol el fognak csúszni. De ehhez 90 percen keresztül szervezetten kell játszani.
Maradnék a Manchester United felállásánál, hogy ha itt megmutatod, akkor nekem ebben a... Tudom, én nem akarom kritizálni az edzőket, mert nyilván semmifajta jogalapom nincsen hozzá.
Csak... Ilyet még soha nem tettünk ebben a podcastban, hogy edzőket kritizáltak volna.
Csak egyszerű laikusként Pogba jó helyen játszott ebben a rendszerben, mert nekem azért úgy tűnt kívülről, hogy ő, neki akkor jöttek ki az erényei igazán, és akkor voltak nagyon jó időszakai, amikor nem ennyire mély pozícióban kellett felvenni a labdákat, mint ahogy most itt ezen a meccsen.
Igen, az ő képességei ebben a pozícióban nem jöttek ki. Egy persze megfognád kérdezni?
Persze, persze.
Hát is rendezem, mert nagy elánnal a BL döntőre készültem is föl.
Ja, ezért a sok kék itt hátul.
Az nem a United-ot védővel.
Még ne kapcsoljon el senki. Most a mágnes csattogást kihangosítom. De annyit amúgy előre elmondhatunk, vagy hát lelőhetünk, hogy 4-2-3-1 volt a United-é, az alapfelállás, és ez felmerült bennem, hogy az a 4-4-2, amit amúgy Emery csinál, az mennyire hasonlít a Mourinho-féle 4-4-2-re, mert számomra nagyon, nagyon ugyanaz a kettő.
Alapfelállásban hasonlónak mondható, mindkettő 4-4-2, de itt jönnek ki a kis részletek. Tehát a védők teljesen más módon hoznak döntéseket, más területeket zárnak le, és tehát akár menjünk, az egy kicsit Mourinho-s volt egyébként, hogy hogyan fogták le Pogbát és McTominayt. A két csatár nagyon szépen látszott, hogy ahogy visszalépett a két hatos, csak velük foglalkoztak. Egyáltalán nem pressingelték Lindelöföt vagy Bájit. Hagyták, hogy ők építkezzenek. És ezért is volt annyira lassú a Unitednek a labdajáratása, mert Lindelöf kevés keresztlabdát rugott, nagyon lassan járatta a labdát, lassú döntései voltak, de a két játékos pozíciója sem volt az igazi.
Azt, bocsánat, itt csak lehet, hogy mondani is akarod, de hogy az viszont már relatíve korán kijött a meccsen, hogy Lindelöf labdát viszont elkezdett cipelni előrefele, hogyha úgy jött ki, nem?
Igen, de ez pont azért volt, mert itt igazából ez a játékos soha nem vált le, tehát szerintem az volt a terv, hogy játsszák meg Pogbát vagy McTominayt, és onnan próbáljanak váltani. De a Lindelöf cipelése alapvetően nem probléma, az a gond, hogy előtte mi történt. Tehát ha akár Fernándesre gondolunk, hogy jöhettek volna ki az ő előnyei. Hogyha legalább az egyik játékos, Pogba vagy ugye a másik hatos, bemegy ide, akkor 3-2 ellen a másik hatos visszalép, 3-2-ben tudnak építkezni, de abban a pillanatban innen valakinek ki kell lépnie. Ott már egyből van egy előny, Fernándes tud játszani a vonalak között, és ami ugyanúgy nagyon nagy probléma volt, hogy Cavani nagyon rossz pozíciókat vett föl. Tehát, ha a labda kiment akár Rashfordhoz, itt volt teljesen a másik oldalon. Ha a szélső védő megtámadta, ezekbe a területekbe az első 5-6 percben nem is volt futó, és hogyha hozta is volna befele Rashford a labdát, senki nem indult meg, hogy visszatolja a védelmet, és egy kis területet nyisson a vonalak között.
Ez nem inkább Bruno dolga lett volna, Bruno Fernándesé? A beindulások?
Az egész a dinamikán múlik. Úgy is lehet, hogyha másik probléma, hogy Shaw nagyon messze volt. Ha esetleg Shaw be tudott volna indulni többször Rashford mögé, és kicsit nyit területet, vagy ő már arra kényszeríti ezt a játékost, akkor léphetett volna Cavani, és akkor mehetett volna Fernándes mögé. Ami még probléma volt, hogy sokszor Greenwood próbált meg itt indulgatni, és ha át is forgatták Wan-Bissakához a labdát, teljesen egyedül volt a másik oldalon.
Nem volt megjátszható ember lényegében. Itt még kicsit leragadva Pogbánál és az építkezésnél, amit kiemeltél, az ugye látszott már Pogbának a Juventus-as évei alatt is, hogy ha ő elmozog, akkor azért bal oldalra kimozogva érzi igazán jól magát. Az mennyire volt tudatos elem itt, hogy itt is, amikor mélyebb pozícióban játszott, akkor is sokszor a vonalhoz került közel, pont ezeket a folyosókat akarta megnyitni itt Lindelöföknek, hogyha esetleg ők megindulnak a labdával, vagy ez egy kicsit ilyenkor ösztönös a játékosban, hogy a számára komfortosabb.
Hát gondolom ösztönös, mert középen nem tudott labdát kapni konkrétan.
Igen, igen, és Bruno Fernandes is lassan elkezdett kikeveredni ebből a kulcspozícióból olyan helyekre, ahol
ez pont Pogba elmozgása miatt volt, nem? Tehát, hogy ők közben nyilván keresik a játék kapcsolatot egymás között, mert ha valaki, akkor nyilván úgy gondolhatta Bruno is, hogy Pogba fogja tudni eljuttatni hozzá labdát.
Igen, de ugyanakkor van másik 8 csapattársa, és e felé halad a modern futball, hogy mindenkinek van egy pozíciója a labdatartásban, és onnan a megfelelő pillanatban, a megfelelő ütemben kell indulni, az már látod egy ilyen meccsen is, ahol ekkora minőségi fölény van, nem működik, hogy két játékossal próbálsz játszani, és majd ők adogatják a labdát, mert csapat szinten ezeket az előnyöket el lehet venni.
A Villarreal játékára kitérve csinált bármi extrát ahhoz képest, emeli, amit egyébként a Villarreal szokott, vagy csak szépen fölmondta azt a leckét, amit egyébként egy ilyen szintű csapatnál, ahol most nem akarok spanyol csapatokat bántani, de tehát a Villarreal keretét végignézve nagyon sok az olyan futbalista, aki, hát, hogy nagyon finoman fogalmaznak, máshol nem vált be, vagy már mondjuk nem pályafutás a zenitjén van. Ehhez képest egyébként, ami csapat szinten nyújtottak, az minimum rendben volt, tehát egy Európa Liga győztesnél nincs is mit magyarázni.
Ami érdekes, én nem néztem igazán sok Villarrealt ebben a szezonban, de egy ilyen döntőhöz képest nekem érdekes volt, hogy mennyi pozíció, tehát mennyi labdabirtoklásuk volt a saját harmadukban. És a United mennyire nem tudott ezzel mit kezdeni, mennyire rosszul működött a pressingjük. Azt csinálták, hogy a két szélső védőt visszaléptették teljesen mélyen. Szinte úgy építkeztek, mintha négy játékossal egysorban építkeztek volna. Bal szélsőjük beljebb lépett, Capoue, Parejo kicsit eltolva, és Bakka jött ki erre az oldalra, másik oldalon megmaradt a szélső, tartotta a szélét, és itt maradt fönt a másik csatár. Cavani teljesen egyedül járkált a két belső védő között, igazából nem is várta meg a United, hogy legyen bármilyen jel arra, hogy ők kilépjenek és megindítsák a pressinget. És ami érdekes volt, ennek a három játékosnak a mozgása. Főleg az első 10-15 percben ezt a United nem nagyon tudta lereagálni, hogy Greenwood itt volt bent, és két hatosra három játékos jutott. Van Bissaka fellépett, oké, megjátszották a szélső védőt, és megvárták, míg mindenki áttolódik. Abban a pillanatban vissza a belső védőhöz, és ő szépen forgatta át, és megint megvárták, hogy mindenki áttolódik. De a pressing ellen két-háromszor így megforgatod, akkor a védekező csapat, főleg Cavani, Bruno Fernandes, a csatárok, támadók, főleg egy olyan csapat, aki arra készül, hogy ő így majd dominálni fog, és háromszor, négyszer forgatják ellene a labdát, így biztos, hogy kifulladnak. És érdekes volt, hogy ez is történt, megint belső védő, jött vissza a labda a szélső védőhöz, Wan-Bissaka egyedül jött ki, itt már Greenwood le volt maradva, bemutatták a paszt Bakkának, és egyedül hozta befelé a szélső védő. Ez egy érdekes megoldás volt, és ezek a pillanatok jelentettek a Villarrealnak egy olyan részt a meccsben, ahol tudott labdát birtokolni, nem voltak nyomás alatt, a játékosok tudtak pihenni, és akár 3-4 perc, vagy ha van a meccsen 3-4 ilyen periódus, nagyon sokat számít.
És ezt, hogyha így külső szemlélőként megnézzük, vagy utólag ugye nem az, hogy triviális, de hogy észrevehető dolog. Ezt egy edző mennyi idő alatt figyeli meg, vagy mennyi idő alatt gondolja úgy, hogy ez hiba lehet egy meccsen? Tehát Solskjaernek reagálniuk kellett volna rögtön?
Ezt kérdés, hogy a Villarreal más meccseken így játszott-e. Hogyha igen, akkor ez edzői hiba, hogy erre nem készítette fel a csapatot. De hogyha egy játéknak az alapelvei, illetve a csapatjáték alapelvei jól be vannak tanítva, akkor egy szezon végére a csapat el tud jutni odáig, hogy ők maguk észreveszik a szituációt, és a meccsen belül tudják egymást coachingolni és reagálni a szituációra.
Hogyha itt ilyen összegzést akarunk mondani, akkor alapvetően itt a United rendszere az nem volt tökéletes erre az egészre. Viszont, hogyha egy kicsit frissebbek lettek volna a játékosok, ami nyilvánvalóan egy ilyen szezon végén nem is feltétlenül elvárható, akkor azok az egyéni döntések segíthettek volna a Unitednek, amik egyébként azokon a meccseken megjöttek, amikor igazán jól láttuk játszani ezt a csapatot, és ilyen is azért bőven volt.
Igen, ez így van. Ugyanakkor az Emery-nek az érdemeit mutatja, hogy mennyire jól kivette ezeket a játékosokat a játékból. Tehát egyből látszott, hogy amint Rashford labdát kapott, a szélsővédő azonnal ott volt, nem engedte megfordulni, és a szélső már is segített rá. Belül sokszor Cavanin, Greenwoodon, illetve Fernandesen, hogyha a 16-os körül voltak, akkor sokszor 5 játékos biztosította ezt a 3 játékost.
Gondolom már ugranál a BL döntőre. Nekem abszolút van egy dolog, ami még böki a csőrömet, tehát hogyha ennyire egyértelmű, elvileg Emery 17 United meccset nézett meg itt a döntőre készülve, ennyire egyértelmű, hogy ő a szélek felé terelni a Unitedot, és ez is lett 29 beadása volt a Unitednak, főleg Shaw vagy Wan-Bissaka volt az, aki középre tette. Solskjaer nem alapozhatott volna esetleg arra, hogy akkor ide a beadások végére több ember érkezzen, vagy egy-egy lecsorgót, egy-egy lepattanót, Rashford, Cavani, Greenwood, és a középpályáról mondjuk csatlakozik még Pogba, akár, vagy McTominay is érkezhetett volna, nem játszhatott volna erre, hogy ezekből talán még egy ilyen lecsorgót be tudnak kotorni?
De ezt nagyon jól látod, és ez is egy teljesen szervezetlen pont volt a United játékában. Ha megint felállítjuk úgy, hogy a Villarreal védekezik, ugye említettük, hogy Shaw mennyire messze volt Rashfordtól a labdajáratásban, és Wan-Bissaka mennyire egyedül volt. Ugyanúgy felrakjuk őket.
Ez látszik, hogy nem először használod ezeket a bábukat. Nem biztos, hogy ezt így át tudtam volna rendezni ennyi idő alatt.
Igen, ez a tábla ki van használva. Tehát, hogyha meg is forgatták a játékot, nagyon érdekes volt, ugye tudatosan készült, az látszott is a Villarreal arra, hogy Cavanit a beadásoknál lefogják, soha nem hagyták egy az egyben. Ugyanúgy mindig a hatos megmaradt, legalább egy hatos mindig megmaradt a belső védők előtt, hogy Fernandes elől elvegyék ezt a területet. De hogyha úgy adják be a labdát, hogy abban a pillanatban első érintésből leveszi, és amíg a védelem hátrál, erősen belövi a kapus és a védelem közé, az egy hátráló védelemnek a lehető legrosszabb szituáció. Ott tisztázni halálos. Vagy nagyon-nagyon nehéz. És ez volt az érdekes, hogy ha átforgatták ide, akkor sokszor ugye Greenwood itt belül indult, neki nem volt lehetősége arra, hogy megfussa ezeket a területeket, és volt olyan, hogy Cavani itt nem kapott labdát 10 percig, Wan-Bissaka megkapta, és ő kilépett, és valahol Fernandes pedig itt volt, innentől kezdve ez az előny teljesen elveszett. És nagyon sok olyan beadás volt, amikor nem is volt dinamikája az egésznek. Tehát megjátszották mondjuk Rashfordot, nyomás alatt volt, akkor ő vissza, kicsit járatták, megint szépen felálltak, valaki gondolt egyet, és akkor innen mélyből úgy, hogy az is látszott egyébként, hogy Albiol és a másik belső védő, amint szabad labda volt ezekben a területekben, egyből hátrált egy-két métert és adott mélységet.
Tudta, hogy mi következik.
Igen, tehát ők sokkal jobban érezték a dinamikáját, és ezért kell az, hogy legyen egy meglepetésszerű pillanat, akkor, akár amikor van egy visszapassz és jön ki a védelem a nyomásból, akkor valamikor megpróbálni beadni, esetleg egy átrúgott labda a második kapufához. Ilyenek a Unitednél nem voltak, hanem ilyen rossz dinamikájú egyéni beadások voltak.
Még egy utolsó dolog, és ez tényleg csak röviden így kiegészítésként, Juan Foyt a jobb hátvéd a Villarrealnál, már hosszú ideje a leginkább megoldatlan poszt. Rashfordnál nem lehetett volna ezt kiaknázni, hogy ott sebességgel tudják vinni rá, vagy egy az egyben,
hogy akár... Folytat, így leamortizálták a meccs elején.
Igen, a barátnőmmel néztem a meccset, és ő annyira nem... Tehát... abszolút nem úgy nézi a futballt, de végig azt hallottam, hogy szegény gyerek, mikor cseréli már lett.
Itt vérzik,
nem lát már, igen.
Hát jó, mondjuk ez elég látványos volt, tegyük hozzá, tehát melyik a harmadik percben történt vele ez az eset, amit utána ez rossz volt nézni egyébként, hogy a jelvileg vérzősebben nem lehet a játékos a pályán, nem tudom, hogy hány liter vére ömlött ki szegénynek. Na, bocsánat, igen.
Igen, tehát eleve bal szélen játszva jobb lábasként, és nem volt terület a vonalak között, tehát őt igazából úgy lehetett volna használni, egyedül nem tudott volna rácselezni, mert mindig ember hátrányban volt. Úgy lehetett volna használni, hogyha csak úgymond egy fal játékosnak odavonzza az ember a nyomást, és onnan kijátszva abban a pillanatban, ugye itt bent maradtak a belső védők, itt a két hatos, a szélső védő mögé befutva, és oda megpróbálnak indítani. Egyébként volt is úgy a 15. perc körül egy ilyen szituáció, amikor Fernandes jött ki ide, és Shaw beindult, Rashford kicsit beljebb volt, ő indult be, és Cavani indult ide, és Shaw tette benne ki végül a labdát, és ebből volt is egy bontás, de ez megint egy véletlenszerű szituáció volt.
Pedig jó. Elvehetett volna jóval több. Mindjárt beszélünk egy olyan csapatról, amelyik sokkal jobban használta ki ezeket a lehetőségeket. Itt a Chelsea-re gondolok elsősorban, mármint, hogy ezeket a kimozgatásokat. Itt is viszont vágjunk mindjárt a közepébe. Guardiola saját rossz döntésének a beismerése volt? Fernandinho 63. percben való becserélése?
Ez egy nagyon komplex kérdés, főleg azért érdekes, mert ezelőtt volt két másik meccs, Tuchel és Guardiola között a szezonban, ugye az FA Kupa elődöntője és egy bajnoki mérkőzés, és az egyiken Fernandinho-Rodri páros játszott, és nagyon jól lefogta őket a Chelsea, a másikon Rodri egyedül. És
bocsánat, csak tegyük hozzá azt, hogy az egész szezonban a döntő előtt egyetlen egy olyan meccs volt, amin egyik labdaszerzője, vagy hát egyik védekező középpályása sem játszott a Manchester City-nek, az Olympiakos elleni Bajnokok Ligája csoportmeccs, csak hát ez nem feltétlenül hasonlítható egy Chelsea elleni Bajnokok Ligája döntőhöz. És majd itt mindjárt folytasd azt, amit elkezdtél, csak közben érdemes azon is elgondolkozni, hogy egy döntőben, ahol egyébként is óriási a nyomás a játékosokon, nagyon sok egyéb gondolatuk van, mit nyerhetünk, mit veszíthetünk ezzel. Érdemes egy kicsit kevésbé kipróbált rendszerrel előjönni, mint egy olyannal, mint amit a további 50-valahány tét meccsen játszottál?
Igen, tehát egyértelműen van abban ráció, és van annak értelme, hogy a játékosok egy begyakorolt játékot játszanak a döntőn.
Lásd Chelsea!
Igen, de a Chelsea-nél is nagyon érdekes, hogy az előző két meccs, egymás elleni meccshez képest megint tovább léptek, és megint kis részletekben tudtak változtatni és javítani. És megint valahol az előző két meccsen jobban működött a Chelsea játéka, tehát annak ellenére, hogy sok ember a City-t tartotta esélyesebbnek, itt Guardiolának kellett valamit lépnie. És azt, ahogyan játszott, meg tudom érteni, azt is nyilatkozta a meccs után, hogy azért kellett neki Silva, ugye Gündogan hatosban, illetve Zinchenko másik oldalon, hogy több támadó játékkal próbáljanak bekerülni a Chelsea védelmi vonalam mögé. Ez nem működött, megint dinamikában, helyezkedésben voltak problémák, nem igazán jól valósították meg, de ami nagy probléma volt tényleg, hogy Gündogan hogyan kontrollálta a területeket pressingben, és a második labdákat egyáltalán nem tudta felszedni, és a két belső védő teljesen izolált volt a Chelsea emberei ellen.
Pont a két említett névről jutott eszembe, hogy szerintem, hát most lehet, hogy túlzok, hogyha ezt mondom, de Gündogant ebben a szezonban csak jobban láttam játszani annál, mint ahogy a döntőben játszott. Ez egy kicsit attól a szokatlan pozíciótól is volt valószínűleg, ami ugye itt indokolta azt, hogy ők gyakorlatilag Bernardo Silvával mind a ketten sokkal visszavontabb szerepkörben játszottak, mint ahogy egyébként, és pont Domának nyilatkozta még korábban ugye Bernardo Silva ezt, hogy a City-nél ugye csak egymás mozgását nézik a játékosok, de itt azért ennél szerintem kötöttebb volt a feladatkörük, mint amit egyébként megszoktunk.
Igen, ezt jól érzed. Egyrésztről én Wernert is dicsérném, mert nagyon jól védekezett Gündoganon, amikor ő hatosban játszott. Amikor Gündogan felment már a cserék után a bal félterületbe, akkor meg előtte nem voltak olyan mozgások, hogy kijöjjenek az ő előnyei, hogy tudjon bontani. De én kicsit azt éreztem, és az City az egész szezonban kicsit elment ebbe az irányba, hogy annyira a labdabirtoklás biztonságát nézik, és annyira kevés kockázatos paszt akarnak adni, és folyamatosan csak tartják a labdát, és tartják a labdát, hogy kicsit azt éreztem, hogy minthogyha néha 6 emberrel akarna építkezni a City, és emiatt előrefelé nem tudtak bontani, vagy amikor csináltak is egy előnyt, akkor nem volt folytatása a játéknak.
Hát meg ott, bocsánat, ez lehet, hogy egy nagyon egyszerű, és emiatt kicsit talán ostoba felvetés is, hogy tényleg az volt az ember érzése, hogy akkor, amikor már közelebb kerültek a Chelsea kapujához, annyira egymás sarkán tapostak az emberek, mind itt a védőket, mind a City támadókat, hogy semmi olyan terület nem volt, amit meg lehetett volna egyáltalán nyitni. Uh-huh.
Két különböző szituáció. Tehát vagy a Citynek voltak bontási lehetőségei, de inkább átmenetekből. És nem volt olyan, amikor labdabirtoklásból ki tudták volna hozni azt a szituációt, hogy valaki felveszi és rá tudja vinni Azpilicuétára, Rüdigerre, vagy esetleg mögé a futójátékosnak beindítják, tehát amikor ilyen kontraszerűen be tudnák fejezni a támadást. Viszont, hogyha fel is építették ide a végére a 16-os köré a labdabirtoklást, akkor a Chelsea-nél nagyon látszott, hogy ha volt is ráforduló játékos, akkor egyből mélységet adtak. És nagyon érdekes volt, hogy a 16-os előtt James-t, illetve Rüdigert soha nem engedték kilépni. Ugye alapból mi történik, ha volt egy ilyen nagyon... fel is rakom akkor, egy egyszerűbb, ha már itt a tábla. Volt egy ilyen szituáció. Uh-huh.
ez egy abszolút előttem van a kék mezek miatt is, hogy iszonyatosan kompakt volt végig a Chelsea-nek a védelme.
Azt de ki a kék?
A Chelsea a kék.
Igen. Pont arról beszéltünk, hogy ha létezik ilyen, hogy tökéletesen lejátszik egy meccset egy csapat, akkor a Chelsea ezt hozta. Nem? Tehát, hogy ha most mondjuk videóelemzőként, edzőként, utána most jó, persze, hát egy bajnokok ligája trófeával kézben könnyű, de akkor azt mondhatod a játékosoknak, hogy gyerekek, tökéletesen megvalósítottuk a játéktervet, amit kigondoltunk.
Igen, abszolút, és azért volt annyira jó nézni számomra is ezt a meccset, mert kevés ilyen mérkőzés van manapság, amikor azt érzed, hogy egy csapat a tudásának tényleg a határmesdjéjén teljesít, és így azt látod, hogy úristen, ez tényleg a két legjobb csapat a világon, és szurkolóként, elemzőként is így napokig tudod nézni, és annyi részlet van benne, tehát élvezet volt nézni.
Plusz még a világ legjobb középpályása is ott volt a Chelsea-ben közben. Hát, hogy, igen. Hát, hogy tizen teljesítettek úgy, hogy tényleg a teljesítőképesség határán, és egy valaki még sokkal fölötte, N'Golo Kanté, tehát szerintem az, amit én pont itt a közvetítés közben ezt mondtam, hogy tényleg olyan érzésem van az embernek, mint hogyha klónozták volna ezt a srácot, és így ledobták volna a pálya különböző részeire, mert mindenhol ott volt, és mindenhol 10 labdát szerzett, hány centi, 169, és ő nyerte a legtöbb légipárbajt az összes játékos közül, tehát hogy ezek döbbenetes számok, döbbenetes adatok.
Igen, és megint tehát jelzi azt, hogy mennyire jól össze van rakva ez a Chelsea. Azért is nyert annyira sok légipárbajt, mert akár a felrugott labdáknál, ha a Stones vagy Diaz visszafejelte, ő lendületből tudott rájönni, és tehát annak ellenére, hogy ő alacsony, az egy előnyös szituáció, és ha a játékos olyan szituációba kerül, ami számára előnyös, akkor látod ezeket a dolgokat, tudja kompenzálni, meg jól jön ki belőle. Egyébként visszatérve, nagyon érdekes volt ugye a saját 16-osuk előtt, hogy mondtad, hogy teljesen beszűkítették, és a City mintha itt megállt volna. Ez azért volt, mert például itt Zinchenko felvette a labdát, kint Sterling kint tartotta James-t, és ilyenkor ugye mi szokott történni, egyből 16-os előtt azt kérik az edzők, hogy helyez nyomás alá a labdát. De ilyenkor nagyon látványos volt, hogy a Chelsea játékosai soha nem léptek ki, hanem James itt megmaradt, és egyből Jorginho rábiztosított, és hogyha itt volt is a túloldalon esetleg futó, ezeket a labdákat imádja a City, Rüdiger folyamatosan hátrált be. Nagyon, nagyon tudatos volt ez a mozgás, és nagyon látszott, hogy a Chelsea mennyire készült ezekre a szituációkra.
Még hogy csak a proaktív védők tudnak megélni a mai modern futballban.
Hát, mármint akik okos. Tehát
okosan, okos, de védők,
igen. Abszolút.
De volt több olyan eset is, amikor Azpilicueta és Rüdiger kilépkedett a védősorból. Az miért volt?
Ez arra vezethető vissza, ha megnézzük, hogy hogyan játszotta a City az első fél időben.
Ő Zinchenko?
Igen, az ott Zinchenko lesz.
Ez az az adás, amit bár az utóbbi időben nem szoktunk ilyet mondani, de lehet érdemes YouTube-on nézegetni majd.
Igen, az történt, hogy ugye a City próbál a félterületekben bontani, illetve a pálya tengelyében. És ezeket a területeket próbálta a Chelsea lezárni.
Mutassuk
és...
meg a félterületeket, meg a tengelyt.
Igen, ezek a bevonalazott részek, az összekötő félterület és a pálya tengelye. Ami történt, hogyha feljebb...
Bocs, nem szoktam ilyet csinálni, de közelebb hozom a kamerát, hogy ezt mindenki jól lássa.
Jó.
Tehát De Bruyne, illetve Foden. Két nagyon veszélyes játékos. Látszott, hogy Zinchenko ugye mozgott befele, illetve Silva próbált ezekben a területekben operálni, és Azpilicueta, illetve Rüdiger nagyon tudatosan próbáltak ide kilépni. Ez még igazából csak problémát okozott volna, mert megnyitották volna a területeket, de a védőknél volt a labda, akkor Werner mindig kontrollálta Gündogant, és Mount, illetve Havertz mindig a fedező árnyékban tartotta ezt a két játékost. Tehát azt lehet mondani, hogy igazából egy csapdázás, vagy egy ilyen dupla biztosítás volt ezeken a területeken, és a két hatos folyamatosan egymáshoz nagyon közel állva járkált, és zárták le ezeket a területeket. Tehát ha Azpilicueta kilépett, akkor ott Kanté biztosított, és Jorginho jött vele, és soha nem engedte, hogy Silva esetleg kettő az egyben legyen, annak ellenére, hogy a másik oldalon Rüdiger kicsit emberorientáltan vélekezett.
Nagyon érdekes kérdés, itt mindjárt ezer dolog megfogalmazódott bennem azzal kapcsolatban, hogy például az utolsó meccseken a Chelsea rendszeresen úgy játszott, hogy ezt a kettő embert megcserélte, tehát hogy Reece James volt a belső védő, ott a belső hármasban, amit ugye azzal indokoltuk el, hogy az ő sebessége az indokolja ezt a
változtatást. Vardy ellen például.
Hát például így van, de azt hiszem 3 vagy 4 mérkőzésen is alkalmazta ezt a szisztémát. Most itt erre a meccsre visszatért ehhez, azért, mert Sterling játszott a bal oldalon, vagy ennek valami egészen, vagy Azpilicueta jobban tudta ezt a szerepkört ellátni, amit itt az előbb megmutattál?
Nem, ennek szerintem a labdabirtoklásban volt nagy szerepe, tehát a kupadöntőn is kijött, hogy, illetve az Aston Villa ellen, hogy James nem érzi, hogy mikor kell belépni a labdával, nem tud olyan jól bontani a pressing ellen, őt könnyen meg lehet akadályozni abban, hogy itt építkezzen a Chelsea, és Azpilicueta viszont ebben nagyon intelligens, most is nagyon sokszor belépett a nyomás ellenére, és ha ott nem egy ilyen jó játékos játszik, akkor nem tudott volna így bontani a Chelsea.
Hát ez egyébként biztos, hogy így van, viszont azt most már kijelenthetjük itt ismerve a mérkőzést, bár talán előtte is már lehetett sejteni, hogy ennek jelentős szerepe lesz, hogy a két szélsővédő, vagy a két szárnyvédő itt a Chelsea-nél abszolút kulcs szerepet játszott abban, hogy ez a mérkőzés úgy sikerült, ahogy különösen Chilwell oldalán volt rendkívül aktív támadásban a Chelsea.
Igen, ami történt igazából, egy kicsit féloldalasan hozták ki a labdát. Reece James jobban visszalépett, és kicsit Kante elmozgott erre az oldalra. Havertz, Werner, illetve Mount.
Így messzám nélkül nehezebb megismerni őket.
Mindannyian ugyanolyan kékek.
Chilwell tudott úgy kijönni, mégis mondhatjuk azt, hogy ez a Mahrez-Chilwell párharc volt a döntő? Hogyha mondjuk nagyon le akarjuk egyszerűsíteni a kérdést?
Labdabirtoklásban Chilwellt folyamatosan felküldték ide, és folyamatosan egy szabad emberként tudták megjátszani, miután...
Hát mert ez gyakorlatilag igen, nem jött ide vissza.
Igen, de én azt éreztem, hogy az egész pressing úgymond a City-nél nem volt az igazi, ami azért volt érdekes, mert láttam egy Rio Ferdinándos interjút Guardiolával, ahol Guardiola tök jól elmondja, hogy miért nehéz a Chelsea ellen játszani. Ugye 5 játékossal építkeznek, elől gyors játékosaik, belül középen. Ha téged itt ki tudnak húzni, mindig tudják használni a sebességet, van egy-egy szélességük, tehát hogyha túlságosan hamar kimész, akkor vagy középen, vagy mögötted lesz terület, ahol tudnak bontani. És ennek ellenére a City fejjel rohant a falnak pressingben, és folyamatosan túl hosszúak voltak, középpályájuk igazából teljesen elszakadt a védelemtől, és nem is jól választották meg a pillanatokat, amikor pressingelni tudnak, és látszott, hogy Wernernek annak ellenére, hogy a helyzeteit nem jól használta ki megint, folyamatosan jól tudott indulni Stones, illetve Diaz mögé.
Igen, és itt ugye az a kérdés vetődik föl, hogy ugye pont Wernernek volt kulcs szerepe, noha talán labdába sem ért a gól előtti felépítésben, hogy hogyan mozgatja ki a védőket, de ilyenkor mondjuk Zinchenkónak nem lehetett volna hamarabb lereagálni Havertz mozgását?
Hát megtette a meccsen néhányszor, tehát voltak ilyen szituk, Havertz és Zinchenko, mint hogyha összelettek volna ragasztva.
Igen, az egész azért érdekes, mert tök jól kijött, hogy a Chelsea hogyan akar bontani. Azt látom, hogy egyébként is van náluk egy olyan elv, hogy kicsit úgy hozzák ki 3-mal a labdát, hogy az egyik oldalra tudatosan elviszik a játékot, hogy aztán megforgassák, és a másikon bontsanak. Hát ami történt ebben a szituációban is, hogy Azpilicueta, Kanté, Jorginho, illetve Silva lejátszották kicsiben a játékot, és ilyenkor mindig Zinchenkónak kellett ide Jamesre kilépnie. Tehát gyakorlatilag mindig 20 métereket futott ki Zinchenko, és a másik oldalon viszont már ez nem nagyon zárta vissza, tehát ezeket a forgatásokat annyira nem védekezte, hanem ő mindig folyamatosan próbált ugrani, ugyanúgy, ahogy De Bruyne és Sterling. Tehát mindig 3 játékos igazából teljesen kijött, itt 2 kijött, és túl nagy területe maradt Gündogánnak védekezni. És ami érdekes volt, hogy miután itt kicsiben lejátszották vissza Mendyhez, ugye nyitott le Rüdiger, ez egy olyan pillanat, amikor az ellenfél kijön a nyomásból. Tehát ilyenkor megint a védekező csapatnak meg kéne várnia, hogy megint visszarendeződj, szépen visszaesz, és megint várod, hogy hozzák a labdát. Ehelyett el volt tudva az egész csapat, szépen kirongyolt már ez, megrúgták Chilwellt, jött ugye a jobb védő, és itt a kilépés miatt Zinchenko megint le volt maradva. És onnantól kezdve persze a végén azt látjuk, hogy Zinchenkót megelőzte itt Havertz, és belül volt, de ez azért volt, mert a meccsen már...
Mount innen adott egy hatalmas labdát.
Igen, de itt volt egy hatalmas terület, mert már ez megnyitotta, itt 2-1-ben lejátszották, nyilván a belső védőnek oda kijönni, tehát az oda egy rossz szituáció
eleve. Oda úgy, hogy Werner meg elviszi Diást a másik oldalon, és gyakorlatilag itt Zinchenko meg már eleve lépés hátrányból kell, hogy üldözze azt a Havertzet, aki szerencse volt, hogy nem Werner került oda, most itt kicsit gonoszkodva. De...
Igen, de tehát amikor ide jut már a labda egy ilyen szituációban, akkor onnantól te hát imádkozz. Tehát...
Igen, főleg edzőként, hogy ebből ne legyen az. Chelsea tökéletesen megvalósította a tervet, oké, rendben. Szerintem ez teljesen nyilvánvaló, meg tényleg lehozta a tökéletes meccset. Kanté, Mount megint labdával zseniális volt, szenzációs, hogy mennyire kreatív, mennyire jól passzol. De akkor nézzük, hogy mit tudott volna tenni a City. Ugye volt ez a 63. perces Fernandinho csere. Volt a szükségszerű változtatás Kevin De Bruyne sérülése miatt, és aztán bejött Aguero is. Ott akkor mi volt a koncepció egészen pontosan? Mert nyilván volt, csak az már egy kicsit ilyen pánik gomb megnyomásának tűnt Guardiolától.
Ott már több változás is volt a mérkőzésen. Ami a legnagyobb változás lehet, hogy úgy építkezett az első félidőben a City, hogy három játékost hátul tartva, elette egyedül Gündogan, és ugye két félterületben, ahogy említettük, két játékos. Tehát egy ilyen 3+3 van. Utána a második félidőre átálltak egy kicsit úgy, hogy tisztán két belső védő játszott igazából hátul, előttük Gündogan és Zinchenko mozgott ki szélesebben, tényleg a szélső védő pozíciójába, és Walker a másik oldalon teljesen a vonal mellett egy ilyen igazi klasszikus felfutó szélső védőként játszott. Már ez viszont lépett befelé. Ami történt, hogy emiatt megnyíltak ezek a passzávok, ahol hiába Pulisic, ő már azért annyira nem pressingelt jól, vagy fogta le jól a hatost, mint Werner, de mellette megnyíltak a passzávok, ahova Foden vissza tudott lépni, vagy és Jesusnak volt ebben nagyon nagy szerepe, hogy ő egyedül megcsinálta azt, hogy támadta a Chelsea mögött lévő területet, és megcsinálta magának a területet, hogy visszalépjen, és onnantól kezdve sokszor akár Mahrez forgott ide a labda alá, és tudta felvenni olyan helyzetben, hogy innen már egy hatost kimozgattak. Ami viszont probléma volt, hogy nagyon kevés indulás volt Sterlingtől, ugyanúgy Gündogan felé, az egyik félterületből a másikba szinte alig volt forgatás, még ha ott is lett volna a szituáció, és hiába vették fel jó helyeken a labdát, onnan nem volt folytatása a játéknak.
Igen, kicsit ez az ember érzése, hogy a Chelsea ellen az lenne az első lépés támadásban, hogy Jorginho és Kanté mögé kerüljön valahogy a labda. Tehát, hogyha ez a lépés megvan, akkor már vagy valahol, de utána azzal szembesülnek, hogy van ott még mindig egy ötös fal előttük, vagy jobb esetben hármas fal. Tehát akkor elméletben ez az egyetlen dolog, ami működne, hogy egy összehangolt játékkal a széleken még a belépő embereket megjátsszák, vagy a beinduló embereket megjátsszák?
Egész meccsen nem voltak a Citynek induló emberei. Hát akár az első fél időben nagyon kevés volt, ugye beszéltünk arról, hogy ide kilépkedtek Rüdiger és Azpilicueta, és ezekben a szituációkban nagyon kevés olyan elmozgás volt, hogy akár Foden beindult volna ezekbe a területekbe, vagy hogyha akár itt elkezdi vezetni befelé Diaz a szélén, akkor esetleg szélében elmozgott volna De Bruyne, és onnantól kezdve már Azpilicuetának nem olyan egyszerű, és nyilván ezeket a futásokat nagyon nehéz felvennie a hatosnak is. Volt egy-egy ilyen szituáció, amikor Zinchenko meg tudta kapni a labdát, úgyhogy Azpilicueta egy kicsit lecsúszott, de érdekes, hogy De Bruyne nem indult, ő mindig lábra kérte ott a labdát, ahol ugye a hatosok lezárták a területet, és így Zincsenko csak belekapott a labdába, és Zsorzsinyó egy kicsit elaludt, és végül odaért, de nagyon jól látszott, hogy hol lettek volna a területek akár az első fél időben, de ez nem tudatos volt, hanem egy kicsit olyan pánikszerűen kijött a játékból.
Igen, azért azt szoktuk mondani, hogy a Cityben bárki bármilyen posztra felcserélhető, és bárki bárhol tud játszani, de ebben az esetben
vannak
talán mondhatjuk azt.
Fernandinho, akit nem feltétlenül tudsz más posztra játszani.
De... Bocsánat, sok helyen bevethetőek, de itt talán kijött az, hogy mégis csak hülyeség volt az, hogy felforgatta ezt a kezdőcsapatot Guardiola, mert nem érezték magukat olyan kényelmesen, hogyha nem De Bruyne van ott mondjuk, hanem Harry Kane. Nyilván jövőre lehet, hogy ez lesz, akkor ő tudja, hogy egy ilyen elmozgással meg tudja bontani ezt a védelmet, nem?
Különösen úgy egyébként, és tökéletesen egyetértek ezzel, hogy volt ebben a szezonban pont Guardiolának ott a Tottenham elleni vereség után az a taktikai innovációja, ami az egész szezonban borzasztó jól működött utána. Tehát, hogy ugye a dupla szűrős rendszerrel, amikor próbálkozott, az is működött, amikor Rodri egyedül oldotta meg ott a középpályán a feladatokat úgy, hogy Gündoğan eleve följebb lépett, az is. Tehát, hogy itt kicsit az volt az érzés az embernek, hogy pont azt a jól működő szisztémát dobta el, vagy egy jó ideig nem azt alkalmazta, ami az egész szezonban ezeket a hihetetlen sikereket hozta a csapatnak. Nem lehet, hogy ez a játékosoknak is kicsit rosszabb, vagy az ő önbizalmukat
pont,
is sérti?
Pont ezt is be akartam hozni. Tehát, hogyha egy játékost megkérdeztél volna a meccs
valami,
előtt,
igen.
Hogy te így biztonságban fogod érezni magad?
Igen, hogy Ilkay, ott akarsz játszani, ahol egész szezonban tízesre játszottál, vagy ott, ahol nem biztos, hogy annyira jól érzed magad, mert ez az elmúlt években kiderült.
Én nem kritizálnám ennyire Guardiolát.
Nem, mit sem kritizálni, csak kérdéseket teszünk
nem, fel. Az, például, ha már interjú, bocs, Löw Zsolt interjú, ő azt mondta, vagy tudjuk róla, hogy ő megmeri mondani Tuchelnek azt, hogyha valamiben ő nagyon nem ért vele egyet.
Hát, elvileg azért szerzetett el Io maga mellé Guardiola, mert hogy ő is.
Itt a meccs előtt biztos, hogy mindenki egyetértett abban a City öltözőjében, hogy ez lesz a...
Itt, igen, egyébként nyilván nem szabad elmenni abba az irányba, hogy itt tényleg mi sem kritizálni akarjuk, mert simán lehet, hogy itt voltak olyan dolgok a döntések hátterében, lehet, hogy Fernandinho azt mondta a meccsőt, hogy nem érzi jól magát, vagy most láttak olyan mérési adatokat, vagy bármit, ami alapján ezeket a döntéseket meghozták. Egészen biztosak lehetünk abban, hogy ugye miután 7 nap felkészülés volt erre a döntőre, ezzel kelt feküdt Guardiola, tehát hogy ez egy nagyon kimunkált, nagyon kigondolt, nagyon jó dolog lehetett volna, meg nem véletlenül küldte ezt így pályára, csak itt most utólag persze nekünk könnyű helyzetben, vagy mi könnyű helyzetben vagyunk, hogy okoskodhatunk ezen.
Ez nem okoskodás, természetesen meg kell nézni, hogy ez működött, nem, miért nem, mit kellett volna másképp csinálni, de valahol ez ilyen a futball, hogy a győztes mindent visz, és hogyha most a City valahogy nyeri ezt a meccset, amire nem sok esély volt, de valahogy nyeri, akkor Guardiola egy zseni. És Conte-nak volt egy nagyon jó interjúja, vagy mondott egy nagyon jó dolgot, ami tényleg így van a futballban, hogy ami miatt imádnak téged az elején, a végén amiatt fognak megbuktatni. Tehát ez Guardiolára most pont igaz, hogy ha ő olyan edző lenne, aki csak felküld 11 jó játékost, aztán menjetek, és lesz, ahogy lesz, akkor nem lenne Tuchel, nem lenne nem tudom hány nagy edzőegyéniség, és valahol ezeknek a nemzeteknek a futball kultúrája azért olyan, mert ilyen gondolkodó edzőik vannak. És nekem papíron még az is, amivel az első fél időben próbálkoztak, ha más játékosokat rak fel, akár itt Foden és De Bruyne helyére, például a bajnoki meccsen Jesus és Aguero ezeket a mozgásokat, az egyik visszalép, másik indul mögé, parádésan csinálták, csak nem tudták annyiszor eljuttatni hozzájuk a labdát. De akár azt mondom, hogy az ott érdekes lett volna megnézni ezt a meccset, ha ők játszanak abban a két pozícióban. Akkor más lett volna. De, tehát nem mondhatjuk azt, hogy Guardiola egy hülye, és nem ért hozzá.
Jaj, de. Tehát
itt olyan dolgok hangzottak el az elmúlt 2 napban, hogy erről nem beszélhetünk.
Guardiola továbbra is szerintem a világ egyik, hanem legjobb edzője. Most ettől teljesen függetlenül. Még 2 dolog van, amire nagyon kíváncsi lennék. Az egyik az, hogy szerinted volt-e bármi jelentősége annak, hogy De Bruyne ott abban a pillanatban le kellett, hogy jöjjön. Azért is kérdezem, mert előtte ugye nem játszott jól ezen a meccsen. Viszont kicsit ugye változott, ahogy te is megmutattad a pozíciója. Azzal, hogy Aguero, azzal, hogy Jesus a pályára került később, azzal nagyon-nagyon hiányzott egy olyan típusú játékos szerintem, mint amilyen ő.
Kérdés, hogy Guardiola akkor cserélte volna abban a pillanatban, vagy még tovább hagyta volna De Bruynt abban a pozícióban, de tényleg, hogyha mélyebbről tudott volna játszani úgy, hogy Jesus fönt játszik, nagyon jó elmozgásai voltak, jobban támadta a területet, emiatt volt már egyre több keresztlabda, ki a szélére Máreshez, de érdekes lett volna tényleg, hogyha egy ilyen típusú játékos már mélységből tud szervezni, és ezeket a csatárokat kiszolgálni.
Nekem még van egy, ami itt böki a csőrömet. Már említettem Harry Kane-t. Kíváncsi vagyok, hogy erről mi a véleményed, hogyha egy-egy Harry Kane-je lenne mind a két csapatnak, vagy tegyük fel a nyáron az az elsődleges szempont számukra, hogy egy ilyen csatárt beszerezzenek, és akkor a tökéletesség az közel került?
Nem. Nem, ez is árnyalt. Én azt gondolom, hogy a City teljesen más, mint a Chelsea, mert igazából két olyan csatár van a világon szerintem, amelyik mindkét csapatot jobbá tudja tenni, ugye Haaland és Harry Kane. Szerintem Harry Kane jobban beleillene a City játékába, mert Haalandot annyira az összjátékban nem lehet bevenni, és hozzá is sokkal direktebb stílus illene, amit nyilván Guardiola is tud, és akkor megint innoválna, hogy minden évben másképp játszik. De Harry Kane a Citybe talán gyorsabban illeszkedne, ugyanakkor a Chelsea is tudna ugye nyilván egyből segíteni, de Haaland szerintem egy kicsit jobb fit lenne a Chelsea számára, de ugye Wernerrel kapcsolatban is voltak ezek a kérdések, hogy ő mennyire illik bele. Az ő labda nélküli mozgásai, és hogy ő mennyire hibrid csatár, és mennyire jó az összjátékban. Tehát még két ilyen csatár van a világon, akitől ezeket a dolgokat el tudod várni. Az, hogy nem rúgja be, majd berúgja jövőre, de tehát emiatt őt kivenni ebből a csapatból, az a csapat nem jutott volna el a BL döntőig nélküle.
Hát így van, meg hát azért Werner csak összehozott egy majdnem 30-as XG-t ebben a szezonban, ami nyilván még nem sikerült megrúgni, de hát hogyha ezeket a pszichés gátakat leküzdi, akkor ő egy simán 20 gól fölötti csatár egy adott szezonban, nem?
Természetesen könnyen lehet. Tehát folyamatosan jó pozícióba kerül, ott van, majd egyszer elszakad a gát.
Jorginho az egyik legellentmondásosabb játékos szerintem a világfutballban. Nagyon sokan mondják azt róla, hogy kerékkötő, alibi játékos, de önmagában az a tény, hogy ő ennyi edzőnél, és azért most már elég sok komoly edzővel dolgozott itt pályafutása során, gyakorlatilag kulcs szerepet kap, ez önmagában igazolja azt, hogy ez a felvetés ez önmagában nem állja meg a helyét, és akkor finoman fogalmaztam.
Néztem, hogy milyen zászlót terített a hátára ott a végén.
Nem
ismerem ezt az országot, aztán tűnt, hogy aha, akkor ez kettő lesz így egyben. Bocsánat.
Igen, ez jól mutatja Jorginho esete is, hogy mennyire komplex játék a futball, és nem lehet egyénileg nézni egy játékos, hanem mindig ahhoz kell nézni, hogy a te csapatodban, amit te akarsz játszani, ő mit tud adni, és az ő erényeit hogyan tudod kihasználni, és ami esetleg Jorginhónak nem az erénye, hogy nem olyan dinamikus, nem olyan robbanékony, labdavezetésről soha senkit nem fog levenni, de ha mellette van egy Kante, előtte olyan dinamikus játékosok vannak, akik
mint
a területet,
Mount,
igen, és a területet a védekezésben úgy lezárják, és olyan kis területen kell védekeznie, ő olyan intelligens, és úgy tudja maga mellett megszervezni a játékosokat, és folyamatosan kommunikál, hogy ezek a hiányosságok nem jönnek elő, viszont előrefele olyan passzokat tud adni, annyira érzi a játék ritmusát, hogyha megint előtte vannak ilyen mozgású játékosok, akkor ez kijön. Az más kérdés, hogy lehet, hogy ő egy, most nem tudom hirtelen, hogy melyik csapatot mondjam, de egy a Southamptonban, Ralf Hasenhüttl-nél ő még lehet a cserepadra se férne be, de ezért komplex játék a futball.
Hát igen, meg voltak Lampardnak is olyan időszakai, amikor őt erősen padoztatta. Én mindig azt szoktam mutatni a kisfiamnak, amikor Jorginhót néha tudjuk együtt otthon nézni, nem sokszor fordul elő ilyen, mert általában nem tartózkodom otthon, amikor Jorginho a pályában, de hogy ami pont most geometriát tanulnak, és ezt nagyon jól megtanulhatta Jorginho, mert az egészen elképesztő, hogy milyen pozíciókban kéri a labdát rendszeresen, hogyha három ember van körülötte, akkor nekik a mértani közepüket számolja ki, hogyha csak ketten védekeznek, akkor pont úgy számolja ki a távolságot.
Szegény Ádi.
Minden alkalommal, hogy tényleg azt látod, azt a tanástalanságot, hogy nem tudja egyik játékos sem, hogy akkor kitámadja, hogy ha labdára ott nyomást akarnak helyezni. Tehát, hogy még ez az, amiben szerintem a zsenialitása áll valahol. És ez nem biztos, hogy feltétlenül tanulható is, de azért ebben egy jó adag ösztönös mozgásnak is mennie kell.
Természetesen ebben van ösztön, meg egy eleve erre lévő fogékonyság, de tehát ő annyira sok csapatban csinálta már ezt, és annyira konzisztensen, és ez a másik nagy előnye, hogy egy edzőnek az a legrosszabb játékos, aki egyszer egy tízes skálán hármasra játszik, a másikon pedig kilencesre. De Zsorzsinyóton mindig tudod, hogy mit kapsz.
Hát és az hármas, amikor öngolt szerzett az Arsenal ellen, mondjuk, de akkor...
Na, egyszer egy életben mindenkinek belefér, de ő egy nagyon megbízható és kiegyensúlyozott játékos.
Na még egy, hogy bocsánat, még itt a döntővel kapcsolatban akarsz valamit kérdezni?
Zsorzsinyót én az utolsók között említettem volna a döntő kapcsán, de...
Hát itt is szerintem pont az, amit Ábel mondott, hogy hozta azt az egyébként nagyon jó átlagot, amit egyébként mindig elvárhatunk tőle, és hát kicsit sem lógott ki. Szerintem se fölfele, se lefele mondjuk ebből a Chelsea-ba, hogyha valaki nem lógott ki, akkor az már egy nagyon jó teljesítményt nyújtott, azt hiszem.
Én annak, aki kilógott, ugye beszéltünk Reece Jamesről, ő látszik, hogy még ebben az ötvédős pozícióban is, ez nem igazán az ő pozíciója. Tehát az első percben City letámadott, és ott volt, egyből azt adta volna a játék, hogy akkor fel kell rugni a szélén a labdát, és amit ugye utána csináltak is, és egyből rápasszolt a nyomásban Zsorzsinyónak, na mondom, jó, itt vagyunk, és a hetedik percben meg ugye mögé berúgta Ederson a Sterlingnek, úgyhogy ezt minden meccsen megcsinálják, és a csávó így nézte szemből, mondom, oké, megjöttünk, de tehát ugye Zsorzsinyót abszolút, tehát nagyon jó teljesítmény nyújtott, és annyira fegyelmezetten védekezett, és annyira jól oldotta meg a feladatát, hogy őt abszolút nem lehetne mondani, hogy kifelé lógott ebből a csapatból.
De most ezzel adtam még egy ötletet, hogyha te lennél Gareth Southgate, akkor a négy angol jobb hátvédből kire tennél? Ugye Walker játszott ott a túloldalon, Wan-Bissaka Manchester Unitedben azért elég megbízható teljesítmény nyújtott, Alexander Arnoldnak a képességeit nem feltétlenül kell külön ecsetelni, és hát Reece James is ott van a papírban még. Stripier, bocsánat, öt.
Bocsánat.
Igen, öt. Akkor öt. Így van, szóval Trippier, mint ötödikként befutó?
Nem, számomra egyértelműen Walker. Az Walker. Nem is kérdés.
No, az utolsó olyan dolog, amiről szerintem mindenképpen érdemes beszélni, az a német edzőknek itt a dominanciája az elmúlt években, ugye egymás után háromszor.
A játékvezetés azt hiszem pedig.
Nem. Azt szerintem teljesen rendben volt.
Igen, ezt le is zárhatjuk, hál' Istennek.
Abszolút. Még egy kicsit egyébként, most azt kíváncsi vagyok csak így, hogy a Rüdiger De Bruyne ütközésnél én szerintem nem feltétlenül járt volna sárgalap sem Rüdigernek, mert meg akarta állítani De Bruyne-t, de hát inkább a magasságából adódott az, hogy a váll csúcsába futott bele. Nagyon szerencsétlen eset volt, borzasztó volt látni, de nem éreztem, hogy ott abban bármi alattomosság vagy gonoszság lett volna ott Rüdiger részéről.
Persze. Beszéljünk a német edzőkről inkább, ez szerintem egyértelmű, tehát nem...
De egyetért a szába?
Én abszolút nem szoktam, tehát a bírókkal elemzőként próbálom nyilván objektíven, tehát ez, hogy a bíró itt így ütelt, úgy soha semmilyen ítéltet nem vonnak vissza.
Meg ez nem szerintem teljesen nagyon magas színvonalú volt, és teljesen
megbízható egyből a James, amikor felpattant, egyből látta, nagyon jól kézben tartotta a mérkőzést.
Abszolút. Viszont akkor visszatérve a német edzőkre, azért itt egymás után Jürgen Klopp, Hansi Flick és Thomas Tuchel, ez azért már nyilván túl széles és erős markáns minta ahhoz, hogy azt lesöpörjük azt a kérdést az asztalról, hogy jelen pillanatban a német edzők a leginnovatívabbak és a legjobban nyúlnak a csapatukhoz. Különösen úgy Tuchel esetében, hogy ennyire idény közben szinte edzés nélkül kellett, hogy átvegye a csapatot, és meccseken végezte azt a finom hangolást, amit normál esetben egy edző az edzőtáborokban, meg itt a hosszabb együtt működés során szokott.
Igen, nem volt egyszerű feladata. Ugye a Wolverhampton elleni meccs előtt egy nappal érkezett, és tényleg egy edzés alatt be tudta állítani valamennyire az alapjátékot. Ugye szokták azt mondani, hogy nem lehet egy hónap alatt egy csapatnak újat tanítani, de hogyha az ember szépen top-down levezeti a dolgokat, mit akar, miért, akkor lehet. És nagyon szépen látszott nála, hogy akár az elején a Tottenham ellen volt egy rangadójuk, vagy játszottak a Bajnokok Ligájában az Atletico ellen, egyből látszott, hogy meccsről meccsre hogyan fejlődnek, és találja meg azokat a játékpárokat, összeköttetéseket, amikkel ő igazán nagyot tud aratni az ellenfelek ellen. És az elején tényleg nagyon kis dolgok voltak, nagyon kis változtatásokat lehetett látni, de itt a végére, ahol összehasonlítom, hogy játszottak itt a végén, és az elején akár az Everton vagy az Aston Villa ellen az első meccseken, ég és föld.
Hát meg hogy létezik az, és
lehet, hogy itt ez a kérdés felvetés az, az nem teljesen jogos, hogy van egy Chelsea keret, amiről tudjuk, hogy itt Lampárddal hogyan szerepel. Tudjuk azt, hogy Rüdiger alig-alig kapott játék lehetőséget. Tudjuk azt, hogy voltak olyan játékosok, akik kiszorultak a Pixisből. És azokból az emberekből olyan szinten lesznek kulcsemberek, tehát hogy létezik ekkora gondolat és véleménykülönbség két edző között?
Természetesen. Természetesen. Minden edzőnek más víziója van a játékról. Azt ő látja, hogy amit ő kér adott pozícióban, azt melyik játékos tudja a legjobban megvalósítani.
Tehát viszont... akkor még az sem kell, hogy mondjuk, hogy hibázott Lampard, amikor ő nem játszott a Rüdigert, mert másképp gondolkodott a futballról.
Természetesen. Ez az ő saját joga, hogy azt játszhatott, akit szeretne. Viszont Rüdiger esete azért is érdekes, mert ugye a háromban jobblábas belső védőként játszani itt, és nagyon érdekes, hogy mennyire jól építi a játékot, úgyhogy az ellenfelek tudatosan próbálják letámadni jobbról, de ez azért van, mert megtanították neki, hogy melyik szituációban játszon hosszan, milyen döntéseket hozzon, mikor milyen testpozícióban vegye át a labdát, és nagyon látszik, hogy Tuchel alatt mennyit fejlődött ebben, illetve mennyire jó struktúrákat vesznek föl előtte, és mindig van 3-4 lehetősége hova játszani. És persze, akkor nyomás alatt egy jobblábas ballába is fel tudja passzolni 20 métert a labdát, ha úgy kijön ütemben a játék, és előtte olyan mozgások vannak.
Majdnem azt mondtam, hogy egy jó ligában érett bele ebbe a feladatba. De mindegy, ezt most hagyjuk is. Még arra részére, hogy itt jelen pillanatban Németországban van a legtöbb innovációs muníció? Vagy ez most csak egy ilyen rövid időszak, amikor ennyire nagy a dominanciája a német edzőknek?
A német labdarúgásban látszik, hogy az edzők tudása mennyire mélyreható és mennyire felépített. És nagyon sokat táplálkoztak abból, hogy ugye amikor Guardiola odament, akkor ugye Tuchelnek is a gondolkodásmódját teljesen megváltoztatta, és ez a tudás ott maradt úgymond a német futballban. És látszik az, hogy Flick is a saját stílusát mennyire részletesen át tudja adni, és ez nem menne akkor, hogyha nem lenne az ő filozófiájuk, az ő edzésmódszerük minden részletre kiterjedően kidolgozva. És nagyon érdekes, hogy mennyire jó háttérstábok vannak, akár az is, aki Flick mellett pályaedző, ő a Hasenhüttl mellett volt, illetve Lipcsében volt videóelemző, és interneten vannak edzései, amiket a Southamptonnal csinálnak, hogy ott a pressinget mennyire jól megcsináltak, és ez nagyon látszik a Bayernnél is. Vagy akár ha csak Magyarországon ugye a Michael Boris dolgozott az MTK-nál, az ember vele beszélgető, olyan részletekbe menően tud dolgozni, vagy gondolkodni a futballról, az erőnlétről, a mentalitásról és a taktikáról is, hogy vele felüldül és beszélni a játékról. És ha megnézzük, hogy milyen kerete volt az MTK-nak ugye tavalyi idényben, azt mondom, hogy ezekkel a fiatalokkal, ugye egy-egy tapasztalt, mint ugye a Varga Roland, vagy akár a kapusok, ezekkel kiegészülve, de ha ebben a csapatban nem lett volna ekkora a meló, akkor biztos, hogy nem tudják megverni a videótont, döntetlenezni a Fradival, kupa elődöntőt játszani, és magabiztosan bent maradni.
Ez nagyon érdekes egyébként, hogy én ezt át sem gondoltam, de teljesen igazad van, hogy nyilván a Guardiola effektus, mint itt a német edzői karra való komoly hatás, az elképzelhető, hogy itt ebben is mérhető, ugye sokáig mondták, hogy többször az a válogatott nyerte meg a világbajnokságot, ahol éppen Guardiola dolgozott, ugye itt a spanyolra és aztán utána a németre vonatkoztatva, úgyhogy ez nagyon érdekes.
Hát volt. Majd ahogyan a 30-es években Dunamenti iskoláról beszélünk, úgy valószínű, hogy 50 év múlva, hogyha megírják a krónikáját ennek a korszaknak, akkor Guardiola és az ő hatása erre az analitikus német anyanyelvű nyelvterület, vagy német nyelvterületre, és az onnan érkező edzőkre, az egy nagy korszak lesz, nem?
Hát miközben egyébként a Guardiola futball alapja is alapvetően a Dunamenti iskola, úgyhogy ez önmagában egy érdekes dolog.
De ha itt az iskolákról beszélünk, tehát ugye Tuchelt Guardiola inspirálta, és nagyon érdekes, hogy mindketten pozíciós játékot játszanak, de mennyivel másabb döntések vannak a labdával a Chelsea-nél, tehát mennyivel direktebben játszanak, mondjuk ez egy tipikus egyszerű labdatartási elf, hogy kis játékot játszok az egyik oldalon, átviszem, és aztán a másik oldalon fent van a széle, és ott azt a szabad embert próbálom megjátszani. De ha megnézzük, hogy míg a City nagyon sokszor nyomásat nem próbált meg előre játszani, nem próbáltak meg akkor nyomásban lévő játékosra is rápasszolni, mint egy faljátékosra, ők ugye nem hoznak ilyenkor olyan döntést, hogy akár egy kis esélye is legyen, hogy meg elveszítsék a labdát, de ez a Tuchel ennyivel másabb, meg talán ezért is nyerte meg a Chelsea ezt a mérkőzést, mert ő ezt a németes kicsit direktebb, kicsit vertikálisabb futballt ugyanakkor megtartotta. Tehát nagyon érdekes, hogy a stílusok keveredéséből hogy jön létre egy teljesen új dolog.
Igen, hát ugye ez itt tényleg a legnagyobb kontraszt a Heinkes-Guardiola korszak közötti volt talán itt a 2013-ban győztes Bayern München. Na de hát szerintem órákig tudnánk folytatni ezt a beszélgetést. Ábel, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál először velünk a teljes eredetben, és megvilágítottad itt számunkra is borzasztó izgalmas módon a lényeget erről a két mérkőzésről. Számítunk máskor is majd a jelenlétedre, hogyha van kedved és lehetőséged eljönni.
Köszönöm szépen a meghívást, és máskor is boldogan jövök, úgyhogy számítok a meghívásra.
Köszönjük szépen nektek pedig a figyelmet, természetesen jövünk majd még műsorokkal itt az Európa-bajnokság kapcsán, és Doma közben nagyszerű kameramanná változott, úgyhogy számíthatok egészen különleges dolgokra is még itt a következő hetekben. Hallgassatok, nézzetek minket, sziasztok!
Ez volt a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Baumstark Tiborral és Bognár Domával.
Ez a műsor a Béton közösség tagja.